Szeretettel köszöntök mindenkit Jézus Krisztus szavaival. Ne félj, csak higgy. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő fiától, ami úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljuk el helyünket, szeretett testvérek, és maradjunk is így ezen a mai estén és a héten, minden este ugyanígy leszünk együtt az ige hallgatásában. Osztunk egy éneket, amit többen ismerünk a gyülekezetből. Ezt fogjuk énekelni minden este, és majd egy másik választott éneket, amit pedig az ének lapon látunk, illetve az ének táblán kiírva. Az ének, amely az igénknek a összefoglalása is egyben, így kezdődik. Ne félj, mert megváltottalak. Hallottuk a dallamot már. Talán egy előjátékkal újra halljuk, és utána énekeljük is azok, akik ismerjük, a héten biztosan meg fogjuk ismerni szív szerint ezt a szép éneket. Megszólított az Úr ebben az énekben, most csendesedjünk el, és mi is szólítsuk meg őt, hajtsuk meg a fejünket, és boruljunk le előtte imádságban. Nagy kincsünk, mennyei édesatyánk, ez a lelki otthon, a fasori gyülekezet, a templom, és még nagyobb drága kincsünk a te ígéd, amit kezünkbe vehetünk napról napra, és amiből újra és újra szólsz, felemelő, bátorító, csodálatos igéiddel. És köszönjük neked azt is, amikor leleplezel, amikor megmutatod, hogy mire van szükségünk, amit mi nem tudnánk, Köszönjük neked, hogy belevilágítasz a szívünkbe, a szívünk mélyébe is, feltárod azt, ami ott a legmélyen van. És senki nincs, aki szívek vizsgálójaként úgy ismerne minket, mint te. Senki nincs, aki a szavával úgy tudna teremteni és gyógyítani, ahogy te. Senki nincs a világon, aki úgy szeretne bennünket, ahogyan te is. Ez mind-mind a mi életünk csodálatos reménysége, öröme, kiváltsága. Ezért is hálás a szívünk, hogy most ezen a héten újra itt lehetünk, különös csendben, lehetőségben előtted ezen a héten is. Arra kérünk, hogy valóban lelked által tenyítsd meg a szívünket, tenyítsd meg az ígédet, és te mozdíts meg bennünket, hogy teljesebben, világosabban, igazabban és hűségesebben tudjunk téged követni, bemutatni ebben a világban, és megélni mindazt, amire elhívtál. Kérjük, hogy áraszt iránk szent lelkedet, és kérjük, hogy légy itt velünk, édesatyánk, az Úr Jézus drága nevében kérjük. Amen. A hét alap igéjét olvasom most ezen az estén, amit minden este el fogunk olvasni, és egy-egy mondatával, egy-egy szavával tovább lépni benne. Ézsaiás próféta könyvének a 43. fejezetéből az első 7 verset idézem fel. Figyeljük és véssük a szívünkbe, és keressük együtt Isten lelke vezetésével az üzenetét. Így hangzik az ige. De most így szól az Úr, a te teremtőd Jákob, a te formálód Izrael. Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Ha vízen kelsz át, én veled vagyok, és a folyókon azok nem sodornak el. Ha tűzben jársz, nem perzselődsz meg, a láng nem éget meg téged. Mert én az Úr vagyok a te Istened, Izrael szentje, a te szabadítód. Kárpótlásul adom érted Egyiptomot, Etiópiát és Szebát adom helyetted, mivel drágának tartalak, és becsesnek, és mivel szeretlek, embereket adok helyetted, életedért cserébe nemzeteket. Ne félj, mert én veled vagyok. Napkeletről visszahozom gyermekeidet, és napnyugatról összegyűjtelek. Ezt mondom északnak, add ide, és délnek ne tartsd fogva. Hozd ide fiaimat a messziségből, leányaimat a föld széléről, mindenkit, akit rólam neveztek el, akit dicsőségemre teremtettem, formáltam és alkottam. Ma este olvasom újra az első verset, de most így szól az Úr, a te teremtőd Jákob és a te formálód Izrael. Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Szeretett testvérek, hálás a szívem, hogy együtt lehetünk ezen az estén, és az a reménységem, hogy Isten csodálatos módon fog megszólítani, megérinteni mindnyájunkat, akik itt vagyunk, akik nyitott szívvel és vágyja jövünk hozzá. Hogyan tette ezt velem is, ennek az igének a csodálatos megértése, felismerése által. Ahogyan tegnap olvastuk, és ahogyan tegnap hallottuk az igében, az Úr Jézus Krisztus megkérdezte a tanítványait arról, hogy kinek mondják őt az emberek, illetve ők maguk, a tanítványok mit vallanak róla. És ez a tegnapi olvasott és hallott ige egy csodálatos, különös, világos bevezető egész hetünkre nézve. Semmi nem véletlen. Isten csodálatos módon tervezi ezeket, még ha nem is bennünk tudatosul először, hanem csak ráismerünk és felismerjük ennek a csodáját. Hiszen alapvetően azon múlik az életünk minősége, valódi tartalma, hogy mit vallunk Jézus Krisztusról. Ez az életünk legfontosabb és leglényegesebb kérdése. És a titok mögött ott az, amit így mondott Simon Péternek az Úr Jézus: boldog vagy, Simon, Jóna fia, mert nem test és vér fette fel ezt előtted, hanem az én mennyei atyám. Tudnélik azt a csodálatos vallomást, hogy ő valóban Jézus Krisztust Isten fiának vallotta. A néven nevezett ember akkor boldog, amikor a mennyei atya fedi fel előtte, hogy kicsoda Jézus Krisztus. Akit Isten néven nevezett, mert pontosan tudja róla, hogy kicsoda, az az ember akkor boldog, amikor nem embertől, hanem felülről, a mennyei atyától, az ő lelkétől fedetik fel, hogy kicsoda Jézus Krisztus. Hiszen amikor ezt megértjük, és ezt mindnyájan megvalhatjuk, akiknek az életében ez megvalósult, akkor ez alapjaiban megváltoztat mindent az életünkben. Amikor tudjuk már, hogy kicsoda Jézus Krisztus személyesen a számomra, ez mindent átalakít az életemben. Nem csak a gondolkodásomat, hanem az egész életvitelemet is. Hogy kérdezzem most először ezen az igén keresztül, Isten lelke bennünket, téged személyesen, itt lévő testvérem, te milyen ember vagy? Boldog ember? Ember, akit néven nevezett az Úr, és akinek felfedte már Jézus Krisztus személyét? Ha igen, akkor te boldog ember vagy. Jézus mondja, és hidd el, és élj úgy, ahogy a méltó hozzá. És még tovább visz ez a kijelentés. Hiszen arra mutat, hogy nem az a kérdés, hogy ki mit mond, és nagyon figyeljünk most erre. Nem az a kérdés, hogy test és vér, vagyis ember mit mond, hanem az a kérdés mindig, hogy mit mond az Atya. Mit fed fel az örökkévaló Isten előttünk? És ez, testvérem, rád, és rám nézve is igaz. Ezt fogjuk, testvérek, estéről estére felfedezni, ha irgalmas atyánk lelke által felfedi számunkra is. Ezért imádkozzunk, hogy az Atya mutassa meg, kik vagyunk, mert ezen múlik, hogy valóban Jézus Krisztusra nézve, és önmagunkra nézve, olyan életet élünk-e, amely méltó, amely teljes, amely valóban Isten tükrözi. Messziről indulunk, most mindenféle értelemben, és ez a bevezető most hosszú lesz egy kicsit. De nagyon remélem, hogy megértjük, hogy miért kell messziről indulnunk térben és időben. És hiszem azt, hogy ez a messziről való indulás nem marad távol tőlünk, hanem egészen közel valóvá lesz. Egészen közel lesz hozzánk az ige, az a reménységem, hogy a szívünkben és a szánkban lesz, ahogy a mondja is egyhelyütt ezt a kijelentés. Mert ami hangzik, az Jeruzsálembe viszel bennünket, legelőször is, a déli királyság Júda fővárosába. Ez a prófétai kijelentés, amit énekeltünk, amit most felolvastam, és amit estéről estére hallunk, egy olyan proféciához viszel bennünket, amit Ézsaiás prófétán keresztül ad az Úr, akinek megadatott az, hogy 60 éven át végezte a prófétai szolgálatát. És könyve, amely 66 részből, fejezetből áll, mint egy 3 évszázad történéseit fogja át. A Krisztus előtti 8. századtól a 6. századig, sőt. Proféciája érinti a korunkat is, és az eljövendő korszakot is. Istentől ihletett kijelentés, amely a múlt, a jelen és a jövő összefüggéseiben szólal meg. És Péter apostol tanácsa, kijelentése rendkívül fontos. Így ír Péter a prófétai szóról, a prófétai beszédről. Ezért egészen bizonyosnak tartjuk a prófétai beszédet, amelyre jól teszitek, ha figyeltek, mint sötét helyen világító lámpásra, amíg felvirad a nap, és felkel a hajnalcsillag szívetekben. Mindenek előtt tudnotok kell, hogy az írás egyetlen proféciája sem származott ember akaratából, hanem a Szentlélektől indítatva szóltak az Istentől küldött emberek. Azért kell ezt most leszögeznem, testvérek, mert ez az alapunk. Magam is ennek a bizonyosságában és ennek az örömében figyelek a prófétai beszédre, és arra bátorítalak benneteket, és jó ezt hallanunk az ígéből, hogy valamit most nagyon jól teszünk, hogy ti is jól teszitek, ha figyeltek. Ha figyeltek, mint sötét helyen világító lámpásra, amíg felvírod a nap, és felkel a hajnal csillag a szívetekben. De csodálatos dolog ezt hallani és tudni, hogy a profécia olyan csodálatos kijelentés, mint a felragyogó nap, a felragyogó hajnalcsillag, a felragyogó világosság, amelyen keresztül sötétből világosságra jutunk. És ez a proféciai ige is, amit idézek, ez egy olyan csodálatos ige, amely világosságot tud gyújtani a szívünkben. Ugye elgondolkoztam azon, hogy az ember milyen különös módon, és milyen megdöbbentő módon mondta ki azt egy korszakról, hogy ez a felvilágosodás korszaka. És az a megdöbbentő ebben a korszakban, hogy bár az értelemnek sokféle értelemben a kiteljesedését lehetővé tette ez a bizonyos gondolkodás, de pont ez volt az a korszak, amikor a proféciai beszédet, az Isten igének kijelentését kezdték el elnyomni. Pedig az ember számára az igazi világosságot mindig az Isten igéje gyújtja. Abban a kérdésben is, amivel most ezen a héten foglalkozunk, hogy kik is vagyunk mi, és mit is érünk, és mit is jelent az életünk, és kinek vagyunk fontosak, mit jelent a helyes önértékelés, és most sorolhatnám tovább. Jól teszitek, és olyan jó ezt most kimondanom, hogy aki itt lesz, jól teszi, ha figyel, ha jól figyel. Mert fel fog ragyogni számunkra a világosság. És ez nagy bátorítás minnyájunknak. Persze, ha most figyeltünk, talán minnyájan figyeltük azt, amikor idéztem Ézsaiás prófétának a szerepét, akkor azon is elgondolkozhattunk most felvetve, amit mondtam, hogy hogy lehet az, hogy három évszázadot érint Ézsaiás proféciája. Hát ha azt mondtam, hogy 60 éves szolgálatot töltött el, úgymond az ő prófétai szolgálatában, hogy érinthet három évszázadot? Úgy, testvérek, hogy Isten kijelentette Ézsaiásnak a jövendőt. Úgy, hogy nem csak arról a korszakról szólhatott és szólt Ézsaiás, amit megélt, amit megtapasztalt, amiben utat mutatott, amiben világosságul felragyogott az ige, hanem megmutatta a jövendőt is. Megmutatta azt, ami beteljesedik, amit megélnek, ott ők is, ő is, és megmutatta azt is, amit majd mások megélnek, és amely mások számára lesz beteljesedés. Sőt, ahogyan mondtam, még ezt követően is beszél arról a könyvében, ami beteljesedik a mi életünkben, meg a mi utánunk lévő időben is. Mert hogy a Szentírás tele van olyan üzenettel, és nem kellene talán ezt magyaráznom és mondanom, de azért mégis felidézem, mert vannak, akik Ézsaiás proféta könyvét három részre is bontják, és három szerző mellé rendelik, ismeretlen három szerző mellé. Egyiket Ézsaiásnak nevezik, a másik kettőt Deutero, illetve Trito Ézsaiásnak, nem tudva, hogy ki az. Én egészen másról vallok, egészen másról vagyok meggyőződve. Engem meggyőz mind a belső, mind a külső bizonyítékok sora arról, hogy ezt a könyvet Ézsaiás írta. Mert hogy nem csak Ézsaiás proféciája van tele olyan üzenettel, ami a meghirdetés, az írásba foglalás idején még nem valósult meg, hanem tele van a Szentírás olyan üzenettel, amely majd megvalósul, de már előre
kijelentetett. Nincs ebben kérdés bennem. Ugye ezt mondja Péter is, mindenek előtt tudnotok kell, hogy az írás egyetlen proféciája sem ered önkényes magyarázatból, mert sohasem ember akaratából származott a profécia, hanem a Szentlélektől indítatva szóltak az Istentől küldött emberek. Milyen szegény ez a hit, amely az emberi értelem mérlegén méri meg az isteni bölcsességet, ahelyett, hogy az isteni bölcsesség mérlegére tenné az emberi értelmet. Én ez utóbbit javaslom, hogy tegyük az isteni bölcsesség mérlegére a mi értelmünket, a mi tudásunkat, a mi olyan nagyra képzelt tudásunkat, és vizsgáljuk meg, hogy vajon ezen a mérlegen könnyűnek találtatik-e. Mindezek fényében helyezzük el még pontosabban az elhangzó igét, és hogy miért kell erről beszélni, ezt meg fogjuk érteni. Ézsaiás utolsó évében írhatta a most olvasott sorokat, és az eljövendő évszázadra vonatkozva írta le őket. Profétálását Krisztus előtt 740-ben kezdte meg, ennek pontos az időpontja, és körülbelül 681 körül Krisztus előtt halt meg, a hagyomány szerint egy fába rejtőzött, ahol ketté fűrészeltette Manassé király. De mi jellemezte ezt a korszakot? A könyv bevezetőjében ezt olvassuk, Ézsaiásnak Ámóc fiának látomása, amelyet akkor látott Júdáról és Jeruzsálemről, amikor Uzziá, Jótám, Aház és Ezékiás voltak Júda királyai. Felsorolja tehát itt a bevezető, hogy hány és hány király idején végezte a szolgálatát. Azt is elmondja Ézsaiásról, hogy Ámóc fia volt, sőt családos ember, ezt is tudjuk a proféciából, akinek két fia született, jelképes nevekkel, Seárjásúb, a maradék megtér, és Mahér Sálál Hásbáz, ami azt jelenti hamar a zsákmányra, gyorsan a prédára. Különös nevet kellett adni a gyermekeinek. Ennek is van üzenete, most nem szólnék erről. Az ő nevének pedig, Ézsaiásnak a neve, azt jelenti az Úr megszabadít. Az Úr üdvözít. És azt is tudjuk Ézsaiásról, hogy kortársa volt Ámos, Hóseás, Mikeás profétáknak, az ő könyveiket, ha olvassuk, akkor összhangban vannak azzal, amit Ézsaiás proféciájában olvasunk. Miért volt különleges ez a korszak, és miért kell erről nekünk tudnunk? Azért, mert ez volt az az idő, amikor Isten népe közvetlenül és tartós kapcsolatba lépett a pogány nagyhatalmakkal. Ketté szakadt az ország, az északi országrész Izrael, a déli országrész Júda volt. És e két szétszakadt országrészt a körülöttük lévő birodalmak fenyegették és érintették. Északon volt az Asszír birodalom, az akkori főhatalom, fővárosa Ninive, a Tigris partjain. Asszíria célja az volt, hogy az összes nyugati kisállamot bekebelezze, sőt, délen Egyiptom meghódítására is tört. Aztán Judától délre, ahogyan említettem is, virágzott az egyiptomi birodalom, amit jól ismerünk, vagy talán jobban ismerünk. A fáraóknak a nagyra vágyása nem volt kisebb, mint Asszíria uralkodójé, sőt, ősébb is volt, egy régebbi birodalomról volt szó. És volt egy harmadik birodalom, amelyik keményebben sújtotta Júdát, mint azelőtt akár Asszíria, akár Egyiptom, ez volt a babiloni birodalom. A fővárosa az antik Babilon volt, Bábel más néven, az Eufrátesz mellett. És e három nagy hatalom közé volt beékelve Izrael és Júda. Ez a két kicsin királyság, rendkívül kicsin területen, az egész terület összességében fél Dunántúlnyi nagyságú. Gondoljunk bele, ennek az országnak a nagyságrendjébe. És itt voltak ezek a hatalmas közel-keleti birodalmak. És ide volt beékelve Izrael és Júda, aki csak azáltal őrizhette meg függetlenségét, ha távol tartotta magát, vagy távol tartja magát mind a háromtól, minden nagy hatalomtól, amely körülveszi őt, és egyedül, kizárólag az ő urára, Istenére, Izrael Istenére bízza magát. Csak és kizárólag így maradhatott volna meg függetlenségben. Függetlenségben. Azonban egy ilyen semleges magatartás feltételezte azt, hogy hisznek Isten megtartó hatalmában, erejében. Ez azonban szörnyű kimondanunk, Isten népe életében hiányzott. Nem hitték, hogy Isten meg tudja őket őrizni, meg tudja őket tartani. Az az Isten, aki az ő szabadítójuk, az az Isten, aki őket kihozta Egyiptomból, a szolgálatházából, az az Isten, aki megadta nekik, hogy elfoglalják ezt a földet, nem hitték, hogy meg tudja őket tartani ezeknek a nagy hatalmaknak a szorításában. Így aztán az a politika, amit folytattak az északi és a déli királyságban, amelyik azt jelentett, hogy hol ide, hol oda igazodtak, hol ezzel, hol azzal akartak szövetséget kötni a másikkal, a harmadikkal szemben, oda vezetett, hogy végül, először is ezt majd fölidézem még, elviszik Izraelt, majd másfél évszázaddal később, majd elviszik Júdát is, elviszik a népet fogságra. Ézsaiás, ahogyan mondtam, Jeruzsálemben, Júda földjén prófétált, és ott volt a nemzet élet forrásánál, ott volt a templomban, és ott volt a királyi udvarban, bejáratos volt, és ott volt a királyok előtt, akik előtt elmondta Isten üzenetét, mert Isten megbízta őt, és ő fölvállalta a küldetést. Isten szentségének, Isten hatalmának, Isten igazságának, Isten ítéletének a hirdetését, és az evangéliumnak a hirdetését is végezte Ézsaiás próféta. Ismerte a belpolitikai és a külpolitikai tényezőket egészében, és pontosan látta, hogy miből mi következik. Be volt avatva ezekbe, de azért látott másként, mert be volt avatva Isten üdvözítő tervébe is. Mert Isten kijelentésének, szavának is részese lett ez a próféta. Mert Isten beszélt ehhez a prófétához, és ezzel a prófétával az ő népéről, és ezért Ézsaiás tisztában volt az erőviszonyokkal, mert látta a történések mögött Isten üdvözítő akaratát, tervét, és ezt közvetítette is a környezete számára. Krisztus előtt 722-ben Asszíria hódította meg Izraelt, elvitte Izraelt és a királyságból lévőket. Krisztus előtt 586-ban Babilon meghódította Júdát végül, lerombolta Jeruzsálemet és a templomot, és elvitte fogságra őket. Krisztus előtt 539-ben a perzsák aztán meghódították Babilont, pontosan úgy, hogy Isten ezt kijelentette, és a perzsa méd birodalom vezetője Círus kiadott egy rendeletet, és egy évre rá a birodalom, új birodalom győzelme után hazatérhettek, elindulhattak a zsidók vissza Jeruzsálembe, három ízben is visszatérhettek, három különböző korszakban és szakaszban, nem mindenki ment vissza, az volt a küldetés, az volt a Círus által adott rendelet, építsék újjá templomukat, gyakorolják ott a kultuszukat, és éljenek végre a saját otthonukban. Végül Krisztus előtt 515-ben, mintegy 70 évvel a templom lerombolása után felépült újra a templom, és újra kezdődhetett Izrael élete otthon. Ézsaiás proféciája azt a korszakot érinti, amikor a nép, Júda még a babiloni fogságban van. A babiloni fogságban élő néphez szólt Ézsaiás ezekkel az igékkel. Ez az a kor, amire az elhangzó most vonatkozik, mert nem tudom, hogy figyeltük-e, de figyeljünk fel minden szóra, minden hangsúlyra a kijelentésben, mert így hangzott, de most így szól az Úr. Mi ez a most? Ez a most. És nekünk ezt azért kell nagyon világosan megértenünk, és a hangsúlyát nagyon a szívünkre vennünk, mert nem véletlen, hogy éppen ott és éppen akkor szólítja meg a népét, ez az üzenet. Most. Ez a most a már Babilonban lévő judaiaknak szól. Azoknak, akik elbuktak. Azoknak, akik fogságban vannak. Azoknak, akik nem szabadok. Azoknak, akik az engedetlenségük miatt ebbe a helyzetbe jutottak. És hogy még mindig jobban megértsük ezt a mostot és az egész üzenetet, még mindig kell egy picit szólnom, mielőtt az ige lényegi üzenetéről szólnék, arról, hogy milyen is Ézsaiás proféciája, ez a könyv, milyen is Ézsaiás szerepe a Szentírásban is, hogy erősítsen, bátorítson ez bennünket a megértésben. Ézsaiás könyve az első a prófétai könyvek között. Az Ószövetség 39 könyvében találunk 17 történeti könyvet, 5 tanítói könyvet és 17 prófétai könyvet. A 17 prófétai könyv legelső könyve Ézsaiás próféta könyve. Nem a keletkezését tekintve, hiszen a bibliai szerkesztés nem a keletkezésről szól, hanem külön a hangsúlyról, amely nyilvánvaló megint csak üzenetet hordoz. Az ő proféciája az első, mert jelentőségében, átfogó üzenetében a legteljesebb, a legnagyobb. 66 rész, ahogyan ezt idéztem már, csodálatos könyv, Ézsaiás próféta könyve az Ószövetségben. Érdekes az is, hogy Ézsaiás prófétát idézi az Új Szövetség legtöbbször. 22 alkalommal hallunk ézsaiási proféciát az Új Szövetségben, egyik ószövetségi proféciából sem hallunk ennyi idézetet. Nem véletlen ez. És csodálatos azt is látni, ahogyan Ézsaiás ebben a 66 részben, és ez már magát az üzenetet másként körülvevő valóság, prózát és verset egyaránt ír, költészet, amiben megfogalmaz, költői képek, amiben fogalmaz, csodálatos. Olyan szépségű ez a mű, amiről azt mondják az Ószövetséget egész mélységében ismerők, hogy páratlan, az összes többi ószövetségi könyvet felülmúlja ez a könyv. A szókincse is páratlan, 2200 olyan héber szót tartalmaz ez a könyv, ami megint csak páratlan, nagyon gazdag szókincsről beszél. Ézsaiás gyakran nevezik az író proféták között a legnagyobbnak, egyenesen a proféták királyának. Gondolatai hallatlan súlyúak és rendkívüli mélységűek, stílusa pedig különös szépségű és különös erejű. Talán ez a 43. fejezet az egyik legcsodálatosabb, legintimebb, ahogyan közvetíti az Isten népéhez hajló szeretetét. Ő az evangélista a proféták között, mert evangéliumot hirdet, örömhírt, vigasztalást, reménységet, a szabadítót, az eljövendőt hirdeti. És azt is látnunk kell, hogy alapvetően két embercsoportnak szól az üzenete, egyfelől a kortársainak, akik eltávolodtak a szövetségi kötelességüktől, másfelől pedig, ahogyan hallottuk és halljuk, a jövőbeli nemzedéknek, azoknak, akikkel már nem tud kortárs lenni, hiszen ő már hazahivatott ekkor, amikor az eljövendő nemzedék már a fogságban van. És e két csoportnak szól az üzenet, egyfelől a kortársaknak, másfelől pedig a jövőbeli nemzedéknek. És ez természetesen szól a mindenkor emberéhez is, hiszen ezen keresztül megmutatkozik a bűn, az ítélet és a megváltás valósága. A bűn, az ítélet és a megváltás valósága. És mindez átfogóan elvezet a teremtett világ egészének megújításához majd a jövőben. A teljes témája tehát Ézsaiás proféciájának a bűn, az ítélet, a szabadítás üzenetében jelenik meg, amit aztán a békesség és a biztonság kora követ, ami a nagy szabadításnak az előképe, ami az Úr Jézus Krisztusban végbe ment a mi szemünk előtt is. A most azt tükrözi, hogy ott van Isten népe birodalma keresztüzében, amelyek jönnek, mennek. Ez is különös elgondolkoztató valóság, és nagyon szeretném, ha, ahogyan mondtam, ez a távoli történés nagyon közel jönne hozzánk. Megértenénk, hogy ami ott történik, az a mára a mi életünkre is vonatkozik. Birodalmak keresztüzében egy kis nép, egy törékeny kis nép a hatalmas népek világában. A kérdés óriási, mi lesz vele? Óriási a kérdés, hogy kinek mondják mások, mi ez a nép, mit ér, mire való? Arra, hogy eltapossuk. Arra, hogy meghódítsuk. Arra, hogy megalázzuk. Arra, hogy fogságra vigyük. Arra, hogy tönkretegyük. Minek tekintik mások ezt a népet? És mit gondol ez a nép önmagáról? Mit gondol arról, kicsoda ő? És hogy mondjam így? Hogyan helyezkedik ez a nép? Mi a reménysége? Mi a jövőképe? Mit gondol arról, mi lesz vele? Hogy marad meg, hogy marad fenn a népek tengerében? Mindezek óriási kérdések. És nem csak ott és akkor, hanem itt és ma is. És Ézsaiásnak látni kellett előre, hogy a népe hova jut a hűtlensége miatt, a hitetlensége miatt, az engedetlensége miatt rabsághoz, fogsághoz vezet a hitetlenség. És ahogyan mondtam, ez a most. Már ott vannak. Látja őket Ézsaiás, pedig a kortársai még ott vannak vele együtt, Júdában és Jeruzsálemben, de ő már látja őket a fogságban is. Ő látja, hogy ott vannak egy idegen uralom alatt, kisebbségben, egy más kultúra kellős közepén, egy egészen más gondolkodás hatása alatt. Most. Az a kérdés, testvérek, hogy értjük-e, hogy az a most, ez a most, mai nap is lehet. Az a kérdés, és ezt kell neked is, nekem is föltennem, hogy érted-e, értene, hogy mit jelent az, hogy fogságban Isten népe. Mert ott van a fogságban Isten népe. Azt jelenti többek között, testvérek, hogy nem szabad egészen. Nem szabad teljesen. Azt jelenti, hogy nincs a helyén. Valami, valaki korlátozza őt. Befolyásolja őt úgy, ahogyan nem kellene. Nem független, nem szuverén, nem önmaga, aki lehetne, hanem mások uralma alatt él. Testvérem, kérdés, hogy te és én vajon felismered-e, felismerem-e, hogy mit jelent ez rám nézve, és rád nézve. Szabad vagy-e egészen? Helyeden vagy-e egészen? Biztonságban vagy-e egészen? Tudod-e egészen, hogy kié vagy? Hogy ki vagy? Hogy mit érsz? Hogy mennyire fontos az életed? Hogy mik a te lehetőségeid? Mik a kilátásaid? Ki vagy te? Ki vagyok én? De olyan csodálatos látni, és ennek az összefüggésében hallani Ézsaiáson keresztül ezt a csodálatos, mélyre hajló, mélységében bennünket érintő üzenetet, mert nem csak azt látja Ézsaiás, hogy még az Isten népe is engedetlensége bűne miatt ilyen fogolyá, ilyen korlátozottá válik, hanem azt is látja, hogy az Isten nem mond le az ő választott népéről. Azt is látja, hogy Isten megmutatja a szabadulás útját, a kimenekedés egyetlen lehetőségét. Azt is látja, hogy Istennél rendelt idő van arra, ez a most, hogy beleszóljon, és ezzel a szavával gyógyítson, teremtsen, újítson, szabadítson. Mert Isten nem mond le róla, eljön az idő, és ez most van, amikor Isten újat akar kezdeni. Rendelt ideje van annak, hogy az Isten szóljon, beleszóljon, végérvényesen beleszóljon a népe életébe. Ezért hangzik a kijelentés. De most így szól az Úr, a te teremtőd Jákób, a te formálod Izrael, ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Testvérek, talán értjük egy kicsit jobban, hogy milyen döbbenetes ereje van ennek a kijelentésnek. Milyen döbbenetes ereje van annak, hogy egy ilyen szorított állapotban megszólal az Úr, és ezt mondja, amit mond. Ezzel szólítja meg a népét. Mindenek előtt az a döbbenetes, hogy szól, hogy nem hagyja szó nélkül ezt az állapotot. Világos a kiváltók, engedetlenség, bűn, hitetlenség. A nép megérdemli a sorsát. Az Úr szólt, szólt profétáink keresztül, szólt ott Ézsaiáson keresztül, a történéseken keresztül, és ők a fülük botját nem mozgatták. És mi történik? De most így szól az Úr. Ellentétben azzal, hiszen így kezdődik a mondat, de ellentétben azzal, ami fenyegeti őket, ami megérdemelt valóság, valami újat kezd. Bemutatja őt Ézsaiás, és hogy mutatja be? Azt mondja, az Úr a te teremtőd Jákób, az Úr a te formálód Izrael. Úgy gondolom rendkívül fontos látnunk ezt, Jákób teremtője, aki csaló, Izrael formálója, aki Isten harcosa, és talán mi tudjuk, hogy milyen hatalmas, csodálatos dolgot tett és tesz az Úr, hogy Jákobból Izrael legyen. Hogy ez az ember, akit kiválasztott magának, aki meg nem érdemelte, hogy Isten jót cselekedjen vele, mégis az Isten üdvözítő tervének eszköze. És figyeljük csak, milyen különös ez, hogy éppen a csaló Jákób az, aki csaló módon felel az egyik legfontosabb kérdésre, amit apja, a vak Izsák feltesz neki, amikor közeledik hozzá. Emlékszünk rá, azt kérdezi tőle az apja, ki vagy te? A történet kontextusát tudjuk. És mi a megdöbbentő? Erre a kérdés, hogy ki vagy te? Ő így felelt, én vagyok az első szülött fiad, Ézsau. Mi ez, testvérek? Mi ez? Hazugság. Jákob csal. Micsoda válasz? De nagyon komolyan gondolkodjunk el rajta, mert őt szólítja meg itt Ézsaiás prófétán keresztül az ő teremtője, Jákobot. Mi ez a válasz? Testvérek, nagyon világos, a másik helyzetére, a lehetőségére vágyó ember válasza. Kiadta magát Ézsaunak, a testvérének. Talán furcsa a kérdés, de megkérdezem, nem ismerős az nekünk? Amikor nem azt mutatom magamról, aki vagyok, hanem azt mutatom, akinek úgy gondolom, hogy a megmutatása az érdekeimet inkább szolgálja? Ki vagy te? Kérdez téged az ige, és kérdez engem az ige. Ki vagy te? Másnak mutatom magamat, mint aki vagyok? Vágyott, remélt, önös érdekből? Az a baj, hogy nem ismeretlen ez tőlünk. Ismerjük mi ezt. Arra, hogy ki vagyok én igazán, nem is könnyen adunk választ. És ezen a héten, testvérek, erre a kérdésre fogunk választ találni, de nem úgy, ahogyan gondoljuk. Ki vagy te? Ki vagyok én? Ezen a héten, ahogyan a meghívó plakáton látjuk, a helyreállított én kép más témájában, éppen arra kapunk választ, ami ebben a kérdésben rejlik. A kérdést te mit válaszolsz erre? Vagy mit válaszolnának mások erre a kérdésre, hogy ki vagy te? És mit szeretnél te? Ki szeretnél lenni? Milyen elképzelésed van magadról? Mit szeretnél megmutatni? Mit szeretnél elérni? Mind-mind. Nagyon fontos kérdés. Olyan fontos, hogy szinte egy egész iparág már kifejlődött arra, hogy ezt a választ, ezt meg tudja adni. Az önértékelés, az önbecsülés, az ön megvalósítás útján, végeredményében, az ön megváltás útján. Szinte iparág van erre. Erről sokat-sokat lehetne beszélni, és lehetne a kérdéseket majd föltenni nyilvánvalóan, hogy tényleg így van ez? Hát nem kéne jól megérteni, hogy kik vagyunk, és igazán magunkat is megfelelő módon becsülni és értékelni, és nem kellene ebből valami pozitív dolognak születni, dehogy nem. Csak a kiinduló pontot kell megértenünk helyesen. Azt kell megértenünk, hogy ha mi másoktól vagy magunktól várjuk erre a feleletet, akkor mi be fogjuk csapni a másikat is, meg önmagunkat is. Mert igazán, testvérem, hiszed, avagy nem, nem az határozza meg, hogy ki vagy, hogy te mit gondolsz magadról, vagy mit mondanak mások rólad. Ez befolyásol, alapvetően szerepekbe kényszerít téged. De az, hogy ki vagy valójában, az egyedül Istentől ismerhető meg. Egyedül Istentől. És ugye visszaemlékszünk, amikor maga az Úr Jézus azt mondta, ti kinek mondotok engem? Kinek mondanak engem az emberek? Végül mit mondott Simon Péternek? Az a boldog néven nevezett ember, akinek az atya fedte fel, hogy ő, Jézus is kivalójában, Jézusnak nem volt identitás zavara. Nem volt önazonosság kérdés, hogy ő kicsoda. Teljes tévedés, aki azt gondolja, hogy azért kérdezte meg, mert nem tudta. Ő pontosan tudta, csak a többiek nem tudták. És te is így vagy, és én is így vagyok. Addig nem tudod, és nem tudom, hogy ki vagyok, és te ki vagy, amíg az atya meg nem mutatja lényege szerint valójában, hogy kik vagyunk mi. Mert hogy igazán mi mindnyájan Jákobok vagyunk, testvérek. És egyedül és kizárólag az Isten újjáteremtő hatalma által, kiválasztó, kegyelmes, irgalmas szeretete által leszünk Izraellé. Csalókból Isten harcosaivá. Csalókból Isten harcosaivá. Mert hogy Istennek az volt a terve, hogy az ő harcosai legyünk. És lettünk csalók. Lettünk hazugok. Lettünk a hazugság atyának eszközei. És csak akkor válunk mi igazán Isten harcosaivá, ha ő formál, újjáteremt, megvált bennünket. Kiszabadít a rabságból, a fogságból, a korlátozottságból, ami bennünket gúzsba köt, mert nem vagyunk szabadok. Ő ismer igazán, ő tud bennünket mássá tenni. Mit mond a fogságban lévő népnek? Ne félj, mert én megváltottalak. Megváltottalak. És azért mondja ezt, mert Izrael is eltorzult, és Izraelnek is szüksége volt, Júdának szüksége volt Isten újjáteremtő, megváltó szeretetére. Isten másra teremtett bennünket, és így mondja ez a csodálatos profécia, ahogyan ezt idézni fogjuk estéről estére. Ezt mondja el akit rólam neveztek el, akit dicsőségemre teremtettem, formáltam és alkottam. Igen, ez Isten terve. Az a terve, hogy a nevéről nevezettem, az ő dicsőségére teremtettem. Olyanok legyünk, amilyennek lennünk kell, az ő képmását hordozó emberekként. Ez volt Isten terve. A bűn azonban elválasztott minket Istentől. Összetört, eltorzult a képmás, és mi a magunk életének és nevének akartunk dicsőséget szerezni, és ezért fogságba kerültünk, idegen uralom alatt vagyunk, és ebből nincs kiút önmagunktól. De olyan csodálatos hallani és megérteni ilyen szorított állapotban lévő emberként, amikor fölismerem, hogy valami nem jól van, nem vagyok a helyemen, valami korlátoz, nem vagyok szabad, nem tudok örülni más örömének, minden fáj, ami engem érint, és sorolhatom tovább a kérdéseinket. Ebben a helyzetben olyan csodálatos hallani, hogy megszólal az Úr, és azt mondja, kiszabadítottalak, mert ez a szó, amit itt mond, megváltottalak, azt jelenti, hogy kiszabadítalak, kihozlak téged. Ahogyan Egyiptomból kihozta a népet annak idején, a szolgaságból a szabadságra, kihozlak, kiszabadítalak, megszabadítalak, mert megváltottalak téged. És testvérek, az első dolog, ami helyreállíthatja az én képünket, a helyes képmást, a helyes önértékelést, az, hogy tudjuk, honnan jövünk, és tudjuk, hogy hol vagyunk valójában, és hogy mire van igazán szükségünk. Akkor kerül helyre bennem minden, ha tudom, hogy megváltóra van szükségem. Hogy önmagamat nem tudom megváltani. Nem önmegvalósításra van szükség. Nem önbecsülésre van szükség önmagában. Szabadítóra van szükség. Jézus Krisztusra, a megváltóra, aki eljött, aki kihoz a fogságból, saját korlátozott fogságomból. Csodálatos vallanunk, ami megváltónk él. Él, és ő végbe vitte már a megváltást. Ezt terjesztette ki ránk. Nem azt mondja megváltalak, azt mondja megváltottalak. Ez megtörtént. Én téged szabaddá tettelek. És ez a szabadítás, ez olyan hatalmas, dicsőséges és csodálatos, hogy aki ennek a szabadításnak, ennek a megváltásnak a részese, és aki ezt hallhatja, hogy ne félj, az valóban nem kell, hogy féljen semmitől, mert kiterjesztette rá Isten az irgalmát. Ez a szabadítás tökéletes, teljes és végérvényes. Nincs mitől és nincs kitől félnünk. Ezt senki nem változtathatja meg. Akit megváltott, azt örökre megváltotta az Úr. Kimondta ránk az ítéletet, testvérek. A felmentő ítéletet kegyelemből. Mi büntetést érdemelnénk, de Isten Jézus Krisztus megbüntette helyettünk. A szenvedő szolgát, ahogyan olyan csodálatosan írja ezt, megindítóan Ézsaiás proféciája, a mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze, ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen, és az ő sebei árán gyógyultunk meg. Mindnyájan tévelyektünk, mint a juhok. Mindenki a maga útját járta, de az Úr őt sújtotta mindnyájunk bűnéért. Megtörtént, hogy neked és nekem békességem legyen. A bírói ítélet kimondatott, és ez a bírói ítélet tudod, hogy hangzik. Megváltott bűnös ember. Kegyelmet nyert bűnös ember, akinek az élete fölött az Isten irgalma, az Isten szeretete teljesedett ki. És ez azt jelenti, hogy ez egyszeri ítélet az életünk egészét megváltoztatja. Hiszen mit mond Pál? Nincsen azért most már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik Krisztus Jézusban vannak. Testvérem, te érted? Érted ezt? Hogy most már nincs ítélet feletted. Mert egyszer kimondatott. Ez azt jelenti, hogy nem kell újra és újra oda állod a bírói szék elé, és azt mondanod, hogy itt vagyok, megint elítélnek. Neked a kegyelem trónusa elé lehet menned, ha elbuktál is. A felmentő ítélet az életedre érvényes. Milyen hatalmas, csodálatos üzenet, megváltottalak, enyém vagy. Milyen hatalmas örömhír ez. Isten vég érvényesen kinyilvánította, hogy fontosak vagyunk neki. Nem azért, amit tettünk, hanem azért, amit ő tett, értünk. És ez azt jelenti, hogy nem kell állandóan bizonyítanunk. Ő bizonyította, hogy fontosak vagyunk neki. Szabadok vagyunk. Nem vagyunk fogjai másoknak, és nem vagyunk fogjai önmagunknak sem. És nem az határoz meg bennünket, önmagunkat, az énünket, az énképünket, hogy mit gondolunk magunkról, vagy mások mit gondolnak rólunk, hanem az, amit Isten tett és kijelentett rólunk. Ne félj, mert megváltottalak. Milyen csodálatos dolog Isten megváltott gyermekének lenni. Nem kell igazolni magamat állandóan, mert megigazítottak. Minden más vallás, testvérek, teljesítmény alapú. Bizonyítani kell. Egyedül a kereszténység az, ami Isten megváltó munkájára épül kizárólagosan. És ez nem jelent könnyelműséget, nem jelent felelőtlenséget, mert lehetetlen, hogy azok, akik Krisztusban vannak oltva, a háladosság gyümölcsét ne teremjék, de nem a teljesítményünkért fognak ítélni minket, hanem az ítélet, amely felmentő, késztet bennünket, hogy mindenünket, egész életünket, időnket, erőnket, minden valónkat odaadjuk az ő szolgálatára. Hogy legyünk csaló magunkat is, másokat is becsapó emberekből, Isten harcosai, akiket megváltott, akiket magának tulajdonított. Vedd a szívedre, testvérem, hogy Jézus Krisztus megváltása alapján te vagy az, akit így mondja az Úr, rólam neveztek el, akit dicsőségemre teremtettem, formáltam és alkottam. Miért? Mert így szól az Úr, megváltottalak. Ez az üzenet, ez a csodálatos valóság, felemelő, gyógyító, helyreállító igazság. Ebben erősödjünk meg, ebben merüljünk bele ezen a héten, és ennek a kibontása, csodálatos tartalma fog elénk kerülni az előttünk lévő napokon. Adja Isten, hogy végigmehessünk ennek az ígének a megértésén is. Még szabadabban, még boldogabban, még bátrabban legyünk azok, akiké bennünket, ami hatalmas, dicsőséges Úrunk tett. Úgy legyen. Amen. Köszönjük, édesatyánk, hogy ma élő népednek, nekünk is azt mondtad, ne félj. Köszönjük, hogy ismered a szívünket, a kétségeinket, a félelmeinket, és köszönjük, hogy azt mondtad, megváltottál, mert tudod, hogy mi is sokszor fogjai vagyunk önmagunknak, másoknak, véleményeknek, gondolatoknak, korlátok között élünk, úgy érezzük, nem vagyunk szabadok, pedig te szabaddá teszel. És köszönjük, hogy a megváltásod teljes és tökéletes, végérvényes. Magasztalunk téged a te igéd világosságáért, a prófétai szóért. Gyújtsd meg ezt a világosságot, kérünk estéről estére a szívünkben. És add, hogy tisztábban és világosabban lássunk, éljünk, és valljunk rólad és önmagunkról. Áld meg, kérünk, a te lelked vezetésével ezt a hetet, és mindent, ami meg akarja kérdőjelezni bennünk, amit mondasz, kérjük, rombold le, tégy bennünket a te harcosaiddá, a te képviselőid ebbe a világba, és attól, hogy ne feladjuk,
hanem megragadjuk azt, amit mondasz, és annak erejéből, erejével győzelmet arassunk. Kérjük Jézusért, megváltónkért, aki így tanított bennünket imádkozni. Mi atyánk, aki mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után Isten békessége, mely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen.